Az olasz labdarúgó liga tervei szerint június 13-án folytatódhat az élvonalbeli bajnokság, ha ezt a kormány is jóvá hagyja. Ideális esetben egy hónap múlva a spanyol és az angol első osztályban is rendezhetnek zárt kapus mérkőzéseket. Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Egyrészt nyilván ez egy rendkívül örvendetes hír, hogy az egészségügyi helyzet olyanná alakult Olaszország északi részén is, hogy szóba kerülhet a bajnokság folytatása. Én úgy gondolom, hogy ha a futballvezetők egy ilyen tartalmú bejelentést tettek, akkor azért informálisan egyeztettek az egészségügyi szervek, illetve a kormánnyal, tehát nagy valószínűséggel a kormány meg fogja adni az engedélyt a folytatásra. Érdekes azért a június közepi hétvégének a dátuma, hiszen a tervek szerint az olasz, az angol és a spanyol bajnokság rajtját is akkorra tervezik. Hogy milyen lesz a folytatás, erre nyilván nehéz választ adni. Az emberek többségét, főleg azokat, akik nem egy-egy klubhoz kötődnek szimpatizánsként, az érdekli, hogy az elmúlt évek legizgalmasabb olasz bajnoksága milyen végeredményt hozhat. A Juventus ugye 63 ponttal vezet, a Lazio-nak 62 pontja van, talán még az Inter sem lehet kivenni a versenyfutásból, leginkább azért, mert senki nem tudja, hogy melyik csapat hogyan reagál majd erre a helyzetre. Az egész európai futballra vonatkoztatva mondható, hogy egy teljesen új helyzet elé állnak a csapatok. Az kétségtelen, hogy a várhatóan sűrű menetrend az különösen igényli majd a kispadokat, azt, hogy minél több játékos álljon rendelkezésre. Én azért úgy hiszem, hogy abból, hogy különös az, hogy a zárás előtt mondjuk az elmúlt előző 4-5 fordulóban ki milyen formát mutatott, abból itt most nem nagyon lehet kiindulni. A csapatok május 18-án kezdenek majd hát a jövő hét elején edzeni. A Lazio például már jelezte, hogy elkezdte a tréninget, hárman játszanak egymás ellen, tehát 3-3 ellen, tehát egyelőre kis csoportos futball van csak.
A spanyol liga hasonlóképpen kezdődhet, kicsivel június közep előtt, ott is ugye szoros a versenyfutás, a Barcelona és a Real Madrid között az aranyéremért. Az angol bajnokság körül van a legtöbb bizonytalanság, hiszen Angliában még mindig viszonylag sok az új koronavírusos eset, még hogyha némileg javult is a helyzet, nagyjából az elmúlt egy héten, de ott sokan még mindig azt mondják, hogy nagyon kockázatos lenne újra kezdeni.
Én is úgy láttam, hogy az angolok helyzete a legbizonytalanabb több szempontból is. Az egyik az egészségügyi helyzet, most ott a legrosszabb a helyzet a négy nagy futballországot tekintve, tehát Németországot, Spanyolországot, Olaszországot és Angliát. A másik az, hogy ameddig a többi országban azért viszonylag egységesnek látszott az akarat a folytatás mellett, Angliában van a legtöbb kérdőjel és a legtöbb vita. Egyrészt azért, mert a játékosok talán ott tiltakoznak a leghevesebben folytatás ellen, másrészt pedig azért, mert a klubok nem nagy örömmel fogadnák azt, hogyha semleges pályán kellene rendezni a mérkőzéseket, az, hogy zárkapuk nevett, az nyilvánvalóan egy adott tény, abban nincs vita. Több klub is jelezte, hogy ellene van a semleges pályán való rendezésnek, és nyilvánvaló, hogy amiatt, mert akiknek mondjuk nagyon jó a hazai mérlege, azok úgy gondolják, hogy ezzel hátrányba kerülnek. Érdekes volt annak idején az Aston Villának a felvetése, ugye a Villának jó a hazai mérlege, több hazai mérkőzése is lenne hátra, csak a Manchester City-nek van annyi hazai meccse hátra, mint a Villának. És a Villa elnöke például azt mondta, hogy ha nem fejezik be a bajnokságot, az nyilván nagy anyagi veszteség a klubnak, ugyanakkor, hogyha kiesik a Championship-be, tehát a második vonalba, az még nagyobb anyagi veszteség. Úgyhogy itt vannak érdekek is, ellenérdekek, amik összecsapnak. Én azért azt gondolnám, hogy a vezető kluboknak olyan nagy a gazdasági érdeke a tekintetben, hogy fejezzék a Premier League-et, hogy amennyiben az egészségügyi helyzet megengedi, be fogják fejezni.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A hétvégén folytatódik a német labdarúgó bajnokság, a sztárfocisták piaci értéke azonban jelentősen csökkent a járvány okozta kényszerszünet miatt, ez pedig a klubok költségvetésére is negatívan hathat, vélekedik Szabados Gábor, sportközgazdász. A riporter Dzsubák Tamás.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a futball már most nagyon komoly veszteségeket szenvedett mind anyagi, mind marketing szempontból. Természetesen azzal, hogy újraindulnak a bajnokságok, azzal a pénzügyi veszteségnek egy nagy része visszahozható, tehát az eddig elmaradt bevételek egy része visszahozható. Nyilván ott, ahol a jegybevételek nagyon komoly részét képezik a bevételnek, elsősorban a topligákban, ott ez a bevétel ez nem fog visszajönni, hiszen nem lesznek nézők a stadionokban, de legalább a televíziós bevételek, illetve a szponzori bevételek nagy része az visszahozható, viszont az a mögöttünk hagyott időszakban is azért olyan bevétel kiesések voltak, hogy az egész biztosan nem csak a jegybevételek miatt, hanem az egész átrendeződés miatt nem hozható vissza. és az egészen biztos, hogy ezt a gazdasági évet a csapatok egy 10-20%-os bevétel kiesés nélkül nem fogják megúszni.
Hogy látja, a játékosok piaci értéke csökkenhet amiatt, hogy szünetelnek a bajnokságok?
Ez egészen biztos, mármint az, hogy csökkenni fog a játékosok piaci értéke. Ez már most bekövetkezett gyakorlatilag, ez így is fog maradni még egy darabig. Ennek természetesen nem az az oka, hogy azok a játékosok, akiknek csökken a piaci értéke, azok kevésbé tudnak futballozni, vagy elfelejtettek volna futballozni itt a koronavírus miatti pihenő alatt, hanem elsősorban azért, mert ezeket a piaci értékeket az határozza meg kéne vásárolni, márpedig, hogyha a kluboknak csökken a bevétele, akkor kevesebbet tudnak fizetni a játékosokért, és ez nyilván akkor a piaci értékeket is lenyomja. Akkor fog ez visszaállni, amikor a kluboknak újra elkezd nőni a bevétele. Gyakorlatilag a piaci érték az teljesen a növekvő bevételekkel áll párhuzamban.
Lehet-e már azt látni, hogyha vége lesz majd egyszer a járványnak, akkor az emberek mennyire mernek menni meccsekre?
Erre nagyon különféle becslések és elképzelések születtek már, tehát volt, aki azt mondja, hogy az emberek sokkal óvatosabbak lesznek, és nem fognak ilyen nagy tömegeseményekre menni, de van, aki meg éppen azt mondja, az emberek már annyira várják, hogy újra futballmeccsre menjenek, hogy tömegével fognak meccsre menni legalább az első fordulókban. Tehát itt azért sok verzió elképzelhető. Azt azért figyelembe kell venni, hogy ugye minden stadionnak véges a kapacitása, tehát én azt gondolom, hogy olyan helyeken, ahol eddig általában maximális kihasználtsággal mentek a mérkőzések, teltházas mérkőzések voltak, ott ez valószínűleg így, most is így lesz, ha már mostot úgy értem persze, hogy amikortól már bemehetnek nézők a mérkőzésekre, vagy legalábbis nem lesz nagy a visszaesés. Itt inkább az a kérdés, hogy hogyan mehetnek mérkőzésre a nézők. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ez nem egy olyan lesz, hogy az egyik héten még zárt kapu van, a következő héten meg ugyanúgy lesz, mint ahogy régen volt, sőt, ez szinte biztos, hogy nem így lesz. Egyrészt lehetnek mennyiségbeli korlátozások, tehát könnyen lehet, hogy például mondjuk csak félházat engednek be először a stadionokba, vagy akár harmadházat, vagy mondjuk két néző között legalább egy helynek üresen kell maradnia, vagy valamilyen hasonló korlátozást vezetnek be. Egész biztos, hogy a beléptetésnél új elemeket fogunk majd tapasztalni, könnyen elképzelhető, hogy például a lázmérés az egy standard része lesz a beléptetésnek.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Néhány nap alatt több Formula 1-es csapat is bejelentette jövő évi pilóta felállását. A Ferrari-tól távozik Sebastian Vettel, a helyére Carlos Sainz érkezik a McLaren-től, míg a Wukingi istállóhoz Daniel Ricciardo kötelezte el magát. Farkas Dávid kérdezte Weber Gábort, az M4 Sport kommentátorát.
Ferrari elmúlt 50 évének legfiatalabb pilóta párosítása lesz ez a Leclerc-Sainz felállás. Ráadásul spanyol pilótájuk ritkán volt, ugye utoljára Fernando Alonso, azelőtt pedig az 50-es években Alfonso de Portago, úgyhogy ilyen szempontból is szokatlan választás a Ferrari-tól, de a Ferrari-nál egyébként megszokhattuk, hogy olasz nagyon ritkán választanak, tehát eleve saját hazájukból nagyon kevés pilóta tudott ráadásul sikeresen versenyezni a Ferrari-val a Forma 1-ben. És aztán innentől kezdve ez egy érdekes kérdés, hogy Sainz mennyivel hozott jobb lehetőségeket, mennyivel látta a Ferrari benne a nagyobb esélyeket Ricciardóval szemben, akit sokan, én saját magam is egyébként első számú esélyesnek tartottam volna egy Ferrari szerződésre. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy Leclerc tavalyi érkezésével és nagyon gyors felemelkedésével, ami nagyrészt egyébként Vettel búcsúját is okozta, kifejezetten nehéz helyzetet okozott a Ferrari-nak, hiszen nem hozhattak oda egy egyértelműen első számú pilótát, nem hozhattak valaki olyat, aki a csapatot vezetni érkezik oda, hanem itt Leclerc mellé kellett valakit betagozni, és innentől kezdve valószínűleg egyébként ez dönthetett például Ricciardo és Sainz között ebben a küzdelemben, ami a Ferrari másik ülésért, a megüresedett Vettel ülésért zajlott. Sainz egyébként önmagában egy nagyon erős, sokat fejlődött pilóta, aki ráadásul ugye már maga mögött tudhat 5 Forma 1-es szezont, amire a Ferrari-ből már hatott, hogyha ez az idei csonka szezon végre elindul, mondjuk július elején, és innen nézve rengeteg tapasztalat és rendelkezik, még mindig elég fiatal, és a McLarennél azt is bizonyította már tavaly, hogy tud gyakorlatilag csapatvezetői vagy közel csapatvezetői szerepben is tündökölni.
A McLarennél marad Lando Norris fiatal tehetségként még mindig, hiszen jövőre is csak a harmadik szezonját kezdheti majd meg a Formula 1-ben, és Daniel Ricciardo csatlakozik hozzá. Nyilván a McLaren elsősorban ráépít majd, ha csak Norris nem fejlődik még többet. De hogyan működhet a mindennapokban ez az igencsak bohém páros?
Biztos, hogy a Forma egy legvidámabb párosa lesz a Ricciardo Norris, ez nem kérdés, és hogy a legtöbb mosolyom, a legtöbb ökörködés ott zajlik majd a pályán kívül, amikor az interjúk keresztüzébe kerülnek, viszont azért ők, amikor autóba ülnek, nagyon érdekes átalakuláson mennek át mindketten. Az autóban nagyon-nagyon összeszedetten, nagyon pontosan, agresszívan, különösen Ricciardo esetében egyébként Norris sem kellett félteni. Gyakorlatilag egy másik állatot húznak magukra, amit egyébként jól látni, mert ez nem azt jelenti, hogy ők összeszedetlenek, vagy dekoncentráltak lennének, hanem egyszerűen ők ilyenek belülről is, ami látszik egyébként Norrison nagy részt abban a kényszerszünetben, a rengeteg egyéb megjelenésén az internetes platformokon, és mégis az autóban nagyon összeszedetten tudják hozni azt, amire szükség van. Ilyen szempontból kíváncsi vagyok, hogy a Norris-Ricciardo kettős mennyire tud olyan harmóniában lenni, hogy a Sainz-Norris kettős volt, és én ezt tartottam egyébként az egyik érdekes döntésének, habár nyilván Sainz távozása, önkéntes távozás volt Sainz részéről a Ferrari, tehát ebben a McLarennek nem volt túl sok beleszólása, és akkor már a lehető legjobb lehetőséget Daniel Ricciardóra csaptak le. Szóval, hogy megváltozik-e a hierarchia, vagy az a viszonylag nyugodt egymás segítő légkör a McLarenen belül Ricciardo érkezésével, és hiába mosolygósak ők mindketten, azért mosolygós gyilkosoknak is nyugodtan nevezhetjük őket, mert azért az autóba ülve sokszor egész máshogy jönnek ki a dolgok, és hogy egyébként hogy alakul ki egy-egy pilóta páros között a csapaton belül dinamika, az nagyon sokszor múlik, akár az első verseny hétvégén, az első komoly összetalálkozáson pályán belül, vagy egy-egy olyan atrocitáson, amik esetleg évekkel később derülnek csak ki a boxban, vagy akár a repülőn mondjuk egy verseny hétvégére. Nem tartok tőle, hogy a Ricciardo Norris párosnál túl nagy lesz a feszültség, de hogy azt a fajta nagyon kellemes, kényelmes és nagyon baráti légkört, ami megvolt a Sainz Norris párosnál, nem biztos, hogy egy üzegben át lehet menteni majd a Ricciardo Norris felállásra.
Weber Gábort, az M4 Sport Formula 1-es kommentátorát hallották. Ezzel véget ért a Golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.